A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Uram, olyan hálás a szívem, hogy az időjárás viszontagságai ellenére ilyen szép számmal eljöttek erre a mai alkalomra. Hálás a szívem azért, hogy neked ma is van hozzánk szavad 2019. január 20-án, hogy te ma is szeretnél szólni hozzánk, mert te látod a szívünket, látod terheinket és örömeinket, látod szorongattatásainkat, látod, hogy ki milyen helyzetben van és milyen állapotban ül ma itt ezen a mai Isten tiszteleten. És olyan jó, hogy neked mindenki ez egyenenként személy szerint van utad. Uram, így kérlek, hogy szólíts meg engem is, bennünket is ezen a mai Isten tiszteleten is. Add Uram, hogy erővel, hatalommal szóljon igéd, hogy ne szóljon hiába. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvének 17. fejezetében, a 12. verstől a következőképpen. Ó, dicső trónus, kezdettől fogva felséges a hely, hol szentélyünk van. Uram, te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. Ők ugyan ezt mondják nekem, hol van az Úr igéje? Teljesedjék már be! Én nem vonakodtam attól, hogy pásztorod legyek, és a végzetes napot nem kívántam. Te tudod, mi jött ki ajkamon, ismert volt az előtted. Ne ejts rémületbe engem, légy oltalmam a veszedelem napján. Szégyenüljenek meg üldözőim, ne én szégyenüljek meg. Ők rettegjenek, ne én rettegjek. Rájuk hozzá a veszedelem napját, ismételten zúzd össze őket. Ezt mondta nekem az Úr, menj és állj a nép kapujába, amelyen Júda királyai járnak ki és be. Azután Jeruzsálem valamennyi kapujába, és ezt mond nekik. Hallgassátok meg az Úr igéjét, Júda királyai, egész Júda és Jeruzsálem minden lakója, akik bejöttök ezeken a kapukon. Ezt mondja az Úr, vigyázzatok arra, hogy ne hordjatok ki, és ne vigyetek be terhet Jeruzsálem kapuin szombaton. Házatokból se vigyetek ki terhet szombaton, és ne végezzetek semmiféle munkát, hanem szenteljétek meg a szombati napot, ahogyan őseiteknek megparancsoltam. De ők nem hallgattak, és nem figyeltek rá. Nyakasak maradtak, nem engedelmeskedtek, és nem fogadták meg az intést. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Testvérek, szeretett gyülekezet! Ezen az Isten tiszteleten, ebben az órában Isten Jeremiás prófétán keresztül szeretne tükröt állítani velünk szembe. Jeremiás élete, munkássága, engedelmessége eszköz Isten kezében, hogy bennünket megvizsgálhasson. Az egész életünk, a hitünk, a kétségeink, a félelmeink szeretné Isten, hogyha helyére kerülnének. Ma nagyon sok embernek az életében sok minden nincsen a helyén, még gyülekezetbe járó embereknek sem. Sokszor tapasztalom, hogy oly nagy a sötétség, a lelki vakság emberek, még akár lelkészek életében is. Nincsen a helyén emberek házassága, a gyülekezetekben való helyük, szolgálatuk, nincs rendezve az emberekkel sem Istennel való kapcsolatuk. Aztán nincs a helyén az itt élő Isten képe, a haragvó Isten, a kegyelem Isten képe, a szeretet Isten képe. Ezeket össze akarják mosni, aztán Istenek bizonyos jellemzőit háttérbe szeretnék helyezni, szeretnék elfelettetni, szeretnék elbagatelizálni, hogy Isten ítélő Isten, hogy ő haragvó és bosszúálló Isten. Vannak, akik Istennek csak bizonyos jellemzőit szeretik hangsúlyozni, és a szeretettel szeretnék elkelni a dolgokat, szeretnék felmenteni magukat, hogy a szerető Isten. Vannak, akik csak az evangéliumot szeretnék hangsúlyozni, de a törvény leleplező, megítélő, összetörő erejét nem, mert a szerető Istenben bíznak, és azt gondolják, hogy a szerető Istennek mindent meg lehet magyarázni, ő mindent elfedez. Valójában sokan olyan csökkentett evangéliumot hirdetnek, és a csökkentett evangéliumban hisznek, ahogy itt látjuk az ábrán is. A csökkentett evangélium, Isten szerető Isten, Isten a bűnöst szereti, átöleli, Isten mindenkinek megbocsát. Azonban a törvény és az evangélium helyes egyensúlyában Isten szerető Isten, de Isten ítélő Isten is. Isten a bűnöst szereti, de Isten a bűnt gyűlöli. Isten mindenkinek megbocsát, de Isten a megtérő bűnösnek bocsát meg. Igen, vannak, akik a csökkentett evangéliumot hirdetik. És tudjátok, nem a hittel, hanem a hitnek a mélységével van a probléma. Pedig a szeretet és a kegyelem evangéliuma, a törvény leleplező és az engem sújtó ítélet egy csokorba fonásával látható meg, értelmezhető, hogy Jézus büntetése és halála én miattam és én helyettem történt. Hogy engem kellett volna sújtania Isten haragjának, ami Jézusra ráhullott. Hogy engem kellett volna elhagynia, de Isten az ő szeretett fiát hagyta egyedül, hagyta magára. Ezt idézi egyébként, ott a 22. Zsoltárt idézi Jézus, amikor ott van a kereszten, és azt mondja, hogy Éli, Éli, láma szabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Istennek engem kellett volna elhagynia, de Isten az ő fiát hagyta magára. Ott a kereszten. A haragvó Isten haragja árad ki Jézus Krisztusra, ami rám kellett volna, hogy kiáradjon. És ezért kell hangsúlyozni Isten haragját, az ítélő Isten jelenlétét, és aki elfogadta, hogy az Atya haragja és ítélete Jézus Krisztusra hullott, és nem őre áll, azon többé nem lesz az Atya haragja. Aki viszont nem fogadta el, azon még mindig az Atya haragja van. Olvassuk az igében, Jézus mondja, majd később fogom idézni ezt az igét János evangéliumából. Tehát számolni kell Isten haragjával, hiszen az ige is egyértelműen beszél erről. Csak néhány példát a teljesség igénye nélkül hadd idézek az Új Szövetségből. Azt olvashatjuk János 3-ban, amire az előbb utaltam, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Vagy Pál apostol leveleiből hadd idézek néhányat, a római levélből, Isten ugyanis kinyilatkoztatja maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Vagy az efezusi levélben, senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Vagy olvashatjuk a tesszalonikai levélben, azt mondja Pál apostol, ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat. Üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt és ellenségei, minden embernek akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek, így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De végül utol is érte őket Isten haragja. Vagy a Kolossi levélben, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi, a paráznoságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Csak a teljesség igénye nélkül, és csak az új szövetségből idéztem. Az Ószövetségben még több van, amely beszél arról, hogy Isten ítélő Isten. És felelőtlenség lenne nem számolni az ítélő és a haragvó Istennel. A másik, amit fontos hangsúlyozni, hogy az életrendezésben helyére kell, hogy kerül Isten ítélete és szeretete az életemben. Nem lehet állandóan kendőzni azzal, hogy Isten szeret. Hát persze minden embert szeret. És sokan emögé bebújnak, és azt gondolják, hogy az Isten szeretete mögé be lehet bújni annélkül, hogy Isten ítéleteit meg ne tapasztalnák. A bűneim és a nekem felkínált kegyelem, bocsánat, helyére kell, hogy kerüljön. Mert tudjátok, megbánás nélkül nincs bocsánat. Összetörés nélkül nincs új élet. És ítélet nélkül nincs kegyelem. A kegyelem csak ott lesz igazán fontos, ahol van ítélet, jogerős ítélet. Mondtam már ezt a példát, már hallották tőlem a testvérek, de újra kikívánkozik belőlem, hogy jobban megérthessük az ítélet és a kegyelem súlyát. Magyarország köztársasági elnöke Áder János, és ha Áder János, akinek ma Magyarországon egyedül joga van kegyelmet adni egy jogerősen elítéltnek, ha ma odajönne hozzád, besétálna a gyülekezetbe, odaülne melléd, és azt mondaná, így a füledbe súgva, hogy én kegyelmet adok, mától szabad ember vagy, akkor feltételezem, hogy neked ez a mondat semmit nem jelentene. Sőt, lehet, hogy azt mondanád, hogy valami nincs a helyén a köztársasági elnök úr fejében. De ha a köztársasági elnök úr elmenne Tiszalökre, és bemenne egy elítéltnek, aki egyébként nem csirkecomb lopásért ült már a 15. karácsony, nem tölti csirkecomb lopásért a 15. karácsonyt a börtönbe, bemenne a cellájába az elítéltnek, és azt mondaná, hogy kegyelmet adok, mától szabad ember vagy, akkor feltételezem, hogy az az ember lenne az ország legboldogabb embere. Az az ember, ahhoz, hogy értékelje a kegyelmet, az ítéletben kell, hogy része legyen. Ahhoz, hogy kegyelmet kapjon a köztársasági elnöktől, egy elítéltnek kegyelmet kell kérnie írásban. Ezt a kegyelmet kérheti a bűnös ember, és kérheted te is ezen a mai napon. Kérheted úgy, hogy megszólítod Istent, hogy bevallasz neki mindent, hogy bocsánatot kérsz tőle, és bocsánatot kérsz azoktól, akiket megbántottál, és kéred, hogy Jézus Krisztus halála miatt, aki elszenvedte már a bűneid büntetését, bocsásson meg neked is. És tudjátok, ő ezt készséggel megteszi azoknak, akik ezt kérik. Készséggel megteszi. És ezt hívja a Szentírás megtérésnek. Isten az ítéletet kihirdette, és Jézus Krisztuson végrehajtotta. Nekem egyszerűen csak el kell fogadnom, hogy bocsánatom Jézus Krisztusban van. Ezért, amit fontos látnunk, és amit fontos megértenünk, hogy Isten ítéletet hirdetett, és ezért küldte el Jézus Krisztust. Aztán Isten végrehajtotta az ítéletet a kereszten, a Golgotai kereszten, és a kegyelem hirdetés pedig Jézus Krisztusban történt meg. És ezért olvashatjuk azt az igét, amit Pál apostol a 2. Korintus 5-ben ír, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Értitek, drága testvérek, ezeket az összefüggéseket? Hogy Isten ítéletet hirdetett? Hogy meghirdette,
hogy a bűn nem lehet következmények nélkül. Hogy Isten ítéletet hirdetett akkor, amikor elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust. És értitek azokat az összefüggéseket, amikor Jézus azt mondja, hogy éli, éli, láma szabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Ez azt jelenti, hogy Isten annyira gyűlöli a bűnt, hogy még a saját fiával se tudott közösséget vállalni. És ezért elhagyta. És tudjátok, inkább az ő fiát, Jézus Krisztust hagyta el, mint hogy elhagyott volna téged meg engem. És Isten az ő fián, Jézus Krisztuson hajtotta végre az ítéletet. És Jézus Krisztus által hirdetett kegyelmet Isten, hogy azok, akik ő hozzá mennek, azokat ő nem küldi el, olvassuk az igében. Akik ő hozzá mennek és vágynak a bocsánatra, azok az emberek, akik vágynak arra, hogy új életet kezdhessenek, azoknak Isten ad Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által. És azt szeretném, hogyha a Szentírás alapján meglátnánk, hogy Isten milyen Isten valójában. Fontos, hogy legyen egy helyes Isten képünk, és legyen helyén az önképem, az én képem. Olyan jó lenne, hogyha meglátnánk, hogy Jézus Krisztus nélkül egy ítélő Istennel állunk szembe. Mert, drága testvérek, Isten lehet, hogy elküldte az ő fiát, lehet, hogy Isten ítéletet hirdetett, lehet, hogy Isten ítéletet végrehajtott, de hogyha te nem fogadod el, ha te nem kéred, akkor rajtad még mindig Isten haragja van. Éppen a napokban, és hogy még inkább közelebb hozzam a drága testvérekhez ezt a három kifejezést és ezt a három képet. Éppen a napokban, az elmúlt napokban, hetekben engedték ki Geréb Ágnest. Mindannyian tudjuk, hogy mit tett. Én nem akarok most ítéletet vonni, hogy helyes volt, nem volt helyes, teljesen mindegy, most ebből a szempontból. De Geréb Ágnes írásban megkereste a köztársasági elnököt, és kegyelmet kért. És a köztársasági elnök kegyelmet adott. De ha ő nem kéri, akkor a mai napig börtönben ül. Ha te nem kéred a bűneid bocsánatát, ha te nem vágysz új életre, ha te nem vágysz arra, hogy Isten megváltoztassa a te életed, akkor te még mindig a bűn nyomorúságában vagy, és leszel. Isten annak ad, aki kér. Ezért mondja a Jézus, azt mondja, hogy kérjetek, és kaptok. Hogy keressetek és találtok, hogy zörgessetek és megnyitatik nektek, mert aki kér, az mind kap, aki keres, az mind talál, és aki zörget, annak mind megnyitatik. Kérjetek, kérjetek, és kapni fogtok. És ezért, ha valaki kegyelmet kér, akkor Isten adja Jézus Krisztusban, mert Isten ítéletet hirdetett, Isten ítéletet hajtott végre, és ezért az ő kegyelmét őszintén, tisztán és igazán adja annak, aki kéri. Annak, aki kéri. És olyan jó lenne, hogyha meglátnánk azt, hogy Isten ítélő Isten. Hogy addig, ameddig mi nem kérjük, addig az ítélő Istennel állunk szemben. De Jézussal a szerető és kegyelmes Isten jött oda mellénk. És olyan jó meglátni, akár az istentisztelet után, ezután a mai alkalom után, hogy elítéltek jönnek kegyelmet kérni Istentől, és az elítéltek, mely között én is ott voltam 24 évvel ezelőtt, Jézus Krisztustól kegyelmet kapnak. Olyan jó lenne, drága testvérek, és ezért imádkozunk. Alkalomról alkalomra, hétről hétre, és tudom, hogy a gyülekezetben vannak imaközösségek, vannak piciny ima csoportok, akik azért imádkoznak, hogy legyen ébredés itt Mandabokorban, a környező bokortanyákon, legyen ébredés Nyíregyházán, azért imádkozunk, hogy jöjjenek az elítéltek, akik érzik azt, hogy a bűneiknek van súlya, érzik azt, hogy a bűneik tönkretették az életüket, és ezek az elítéltek, ha oda mennek Istenhez, akkor Jézus Krisztusban bocsánatot nyernek. Olyan jó lenne, ha minél többen megértenék ezt. És olyan jó lenne, ha minél többen kegyelmet kapnának. És olyan jó lenne tudni, hinni, elfogadni, hogy az Atya Jézus Krisztuson keresztül engem is, benneteket is igazzá tesz. Ő igazzá tud tenni, ahogy olvashatjuk itt az igében, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Olyan szép a magyar nyelv, már ezt is többször említettem, micsoda szép nyelvtani kifejezés, Isten nélkül gazember vagyok. Istennel igaz ember vagyok. Egy picike vonalka, egy I betű. És ez az I betű elég arra, hogy ebből a gazemberből, amilyen én is voltam, Isten igaz embert tegyen. Elégező neki, mert igaz ember Jézus Krisztusban lehetek. Nem tökéletes, mert sokan félreértik. Na, a hívők itt tökéletesek, de hogy... Hát aki ismer, tudja nagyon jól, hogy egyáltalán nem vagyok tökéletes. Nagyon-nagyon messze vagyok. Vágyom erre. Vágyom. De nem tudok. Nem tudok, mert a bűn sajnos ott él. De mégis Isten igazzá tesz Jézus Krisztusban. Igaznak lát engem Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus nélkül elveszett emberek vagyunk, és ezért van szüksége mindenkinek Jézus Krisztusra. De nézzük meg, hogy miről is szól ez a rövid igeszakasz Jeremiás könyvéből. Ebben a részben az ítélő Isten és a kegyelmes Isten képe együtt jelenik meg. Azt olvashatjuk az előző fejezetben, hogy még inkább megértsük, a 16. fejezet 11. versétől, így válaszolj nekik, mondja az Úr Jeremiásnak. Az, hogy őseitek elhagytak engem, így szól az Úr, más isteneket követtek, azokat szolgálták és imádták. Engem pedig elhagytak, és nem tartották meg törvényemet. Ti meg még őseiteknél is nagyobb gonoszságot követtetek el, hiszen ti mindnyájan megáltalkodott gonosz szívetek szerint éltek, és nem hallgattok rám. Ezért eldoblak benneteket ebből az országból, egy olyan országba, amelyet nem csak ti, de még őseitek sem ismertek. Ott majd szolgálhattok más isteneket éjjel-nappal. Nem kegyelmezek meg nektek. Isten megelégelte a nép életét, a népnek a bűneit, ezért mondja, olvassuk még egyszer megerősítésképpen, ezért eldoblak benneteket ebből az országból egy olyan országba, itt Isten megmondja, hogy a babiloni fogságba fogja majd engedni Isten Nebukadnezár kezei által. És fogságba jut a nép, számüzetésbe kerül. És Nebukadnezár zsidók százait, ezreit, családok tízezreit választja el egymástól és hurcolja el Babilon városába. Lerombolja a Jeruzsálem városát, a városfalakat, és lerombolja a jeruzsálemi templomot. Isten megmondta előre, hogy ezért eldoblak benneteket ebből az országból, egy olyan országba, amelyet nem csak ti, de még őseitek sem ismertek. És ott majd szolgálhattok más isteneket éjjel-nappal, nem kegyelmezek meg nektek. Igen, mert betelt a pohár. Isten engedte őket, hogy kiszolgáltassák magukat bűneik következményeinek. És tudjátok, nincsen annál fájdalmasabb, amikor Isten kihagyják emberek az életükből, a döntéseikből, istentelen életüknek a következményeként pedig Isten hátrébb lép, és engedi, hogy a saját istentelenségükbe fetrengjenek. Mint ahogy Isten megengedte, hogy Nebukadnezár megtámadta Jeruzsálemet, a földet tette egyenlővé, lerombolt mindent, és elhurcolta a zsidókat. Isten hátrébb lépett. És tudjátok, a történelem folyamán Isten számtalanszor hátra lépett. Számtalanszor. Láthatjuk, akár a világ történelemben, akár hazánk történelmében. Isten hátrébb lép, és amikor Isten hátrébb lép, akkor érezhetjük igazán a bűnöknek a következményeit. És Isten kiszolgáltatta őket a bűneik következményeinek.
Az Új Szövetségben is olvashatunk hasonlót, a római levél első fejezetében Pál apostol ezt írja, és mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik.
Isten kiszolgáltatta őket. Ebben a részben egyébként, csak hogy még világosabb legyen, az erkölcsi morális zűlésről beszél Pál apostol, és például beszél itt a homoszexualitásról. Csak hogy ne legyenek kétségeink, Isten igéje egyértelműen és világosan beszél arról, hogy a homoszexualitás bűn. És ezért mondja, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. És tudjátok, a legszörnyűbb nem az, amit a világban látunk itt a Pride felvonulásban. Nem ez a legszörnyűbb. Ennél van szörnyűbb, amikor az egyház asszisztál ehhez. És a legszörnyűbb az, amikor lelkipásztorok összeadják a homoszexuálisokat vagy a leszbikusokat. A legszörnyűbb az, amikor egy lelkipásztor asszisztál a bűnhöz. És nézzétek meg az egyházakat, nézzétek meg a skandináv országokban, nézzétek meg a balti területeken, nézzétek meg Németországban, Amerikában. Isten kiszolgáltatja az egyházban levő embereket is a bűnöknek, a bűn kívánságainak és a bűnnek a következményeinek. És Isten ítélete ilyen formában is megjelenik, amikor engedi, hogy a bűnnek kiszolgáltatva éljen az ember. Amikor kifordul önmagából. Hát nem kifordulás önmagából, én már bevallom őszintén, már nem is tudom követni, hogy pontosan hányféle nem van. LMBQ, de most már nem LMBQ, hanem LMBQ, mit tudom én, micsoda betűket hoznak az Európa Unióba, hogy most már nem csak egyszerűen férfi és nő van, és homoszexuális, és leszbikus, és transzvesztita, már 40 féle vagy 50 féle. Hát ki bírja ezt követni? És nézzétek meg, az emberek kifordulnak saját magukból. Kifordulnak. Hogy nyomták le, most bocsánat, hogy ilyeneket idézek, de ha már tegnap volt a dal, az Eurovíziós Fesztivál, hát Conchita Wurst óta tudjuk, hogy hogyan fordult ki ez a világ. Na azóta tudjuk. És hogy nyomják le Európa torkán, meg hogy akarják lenyomni az egyház torkán. És Isten hátrébb lép. És Isten ítéletet tart. Ahogy a tékozló fiú életében is, nézzétek meg, az apa engedte, hogy a fia kihúzza kezeit apja kezei közül. És ezzel ki lett szolgáltatva a bűnös életének, és védtelenné vált. És micsoda erkölcsi, morális zülésbe került az az ember, hogy oda jutott, hogy parázna nőkkel volt, oda jutott, hogy a moslékos vájúból szeretett volna enni, de még abból se kapott. Hogy ki tud fordulni egy-egy ember élete, mikor Isten védelméből kikerül? És Isten ítélete az engedésben is megmutatkozik. Amikor emberek nem engednek, nem hallgatnak Isten óvó, védő, oltalmazó szavának, és ítélete megmutatkozik, hogy beleengedi bűneik következményeibe. A bűneset óta az ember védtelen. És abból a védelmi állapotból került ki, nincs semmi, ami megvédje, hiszen Istentől elzárkózik, már nem Isten hatalma, hanem a bűn hatalma alatt él. És nem Isten szeretetének a következményeiben éli az életét, hanem a bűn következményeit élvezi. Újra és újra találkozhatunk ilyen történetekkel a Szentírásban. Amikor a nép király kíván, akkor ezt olvashatjuk abban a részben, idézem Sámuel első könyvének 8. fejezetét. Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk, mondta a nép Sámuelnek. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek. Hallgassa nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból, mindmáig. Elhagytak, és más isteneknek szolgáltak.
Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. És később a 18. versben, akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. És erről az időszakról olvashatjuk, néhány fejezettel korábban, a 3. fejezetben, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, a Károli fordítás még inkább visszaadja, abban az időben ritkaság volt az Úr igéje. Nem válaszol az Úr, és van ilyen. És van, amikor Isten igéje szól, és erőtlen. És ezért van a szívemen annyira, amikor imádságban mondom, hogy Uram, erővel és hatalommal szóljon a Te szavad, hogy emberi szíveket megérintsen a Te igéd. Mert ma egy ilyen világot élünk. Egy ilyen világot. Nézzétek meg a 20. század történelmét. Hány zsidó elfordult például Istentől, mert Isten megengedte a holokausztot. És meg vagyok győződve, hogy a 20. század történelme arra bizonyíték, hogy Istennek nem volt kijelentése. Hogy micsoda fájdalmakat és terheket, nyomorúságokat kellett átélni az embereknek, ennek a világnak. Mert Isten hátrébb lépett. Mert emberek kihagyták az életükből. Nézzétek meg a történelmi összefüggéseket. Hát mi volt a felvilágosodás óta? Istent megtagadták. Istent elhagyták. Nézzétek meg az egész teremtés és evolúció kérdését, hogy hogyan tagadták meg az Istent. És a nagy felvilágosult emberek, meg a felvilágosult Európa, meg a felvilágosult világ, hogyan tagadta meg az Urat. És csodálkozunk, hogy ennek ez lett a következménye. Hát persze, mert az Úrnak nem volt kijelentése. És az, hogy Istennek nincsen szava az emberhez, ez is az Isten ítélő arca. Amikor kihagyják emberek az életükből, a házasságukból, a munkájukból Isten, akkor annak is megvan a gyümölcse, abban is Isten ítélete mutatkozik meg. Olyan sok mindenben látható és tapasztalható az Isten ítélete. Ma tudjátok Magyarországon, melyik a legnagyobb probléma a társadalomban? A népességfogyás. És a legnagyobb probléma, nem tudok százalékokat mondani, de az asszonyoknak nagy többsége meddő. Nem tudnak szülni. Miért? Nagyon egyszerű erre a válasz. Mert éveken keresztül élnek házasságon kívül szexuális életet, szedik be a különböző tablettákat, és csodálkozunk. Csodálkozunk azon, hogy meddő Magyarország, hogy meddő világ. Csodálkozunk azon, hogy évente 100 000 gyermeket, magzatot kaparnak el, vagy szándékosan mondom így. 100 000-et. Gondoljunk bele. Évente. Csodálkozunk. Ne csodálkozzatok, drága testvérek. Ne csodálkozzatok. Isten ítélete van. És ebben is megmutatkozik. És megmutatkozik abban, hogy nincsen az Úrnak kijelentése. És amikor kihagyják az emberek életükből Istent, akkor ez lesz az eredménye. Emlékszem, jó néhány évvel ezelőtt egy kedves ismerősünkhöz mentünk látogatóba, aki korábban komolyan döntött Jézus Krisztus mellett, igeolvasó volt, imádkozó, hűségesen szolgáló fiatal leányka. Tudtuk azonban, hogy egy nem hitben járó fiatal fiú udvarolt neki, és ezen a területen gyenge hitű volt még, és mennyasszonyommal akkor még Nórával csak egyben jártunk, mennyasszonyommal úgy voltunk vele, hogy mi nem hozakodunk elő, mi nem akarunk tapintatlanok lenni, nem akarjuk azt, hogy azt gondolják, hogy mi, vagy azt gondolja, hogy mi vájkálunk az ő magánéletébe. Tehát úgy voltunk vele, hogy mi nem hozakodunk ezzel a témával elő. Ha ő szeretné, akkor elmondjuk a véleményünket. És így is volt, jót beszélgettünk, és egyszer csak kikívánkozott belőle a kérdés, hogy ti mit szóltok hozzá. És elmondtam nagyon nagy szeretettel, hogy a párkapcsolat az nem missziói terület. A felemás iga az tényleg nagyon komoly, nehéz iga lesz. És az Úr Jézustól kérjen vezetést abban, komolyan imádkozzon, de a véleményemet Jézus szavai alapján mondom, és nem magamtól. És nem az Úrtól van egy felemás iga, egy felemás kapcsolat, aminek az egyik alapja Jézus, a másik alapja a világ. Ez olyan, mint a nyíregyházi szolgálati lakásunk, mi egy iker lakásban, házban élünk, és a másik felénél építettek hozzá, ahhoz az épülethez, építettek hozzá egy kis helységet, hozzátoldva az épülethez egy fürdőszobát, azonban nem építettek alapot annak a helységnek. És elkezdett megsüllyedni, és egyre nagyobb lett a repedés, és a végén elvált a két épület egymástól. Ilyen lesz az a kapcsolat is, amelyik nem az Úr Jézusra épül. Mi lett abból a kapcsolatból? Visszatekintve, hát együtt vannak, de az igét olvasó leány már nem jár az Úr Jézussal, nem élve, nem jár gyülekezetbe, nem olvas igét, és teljesen eltávolodott az Úrtól. Pálhegyi Feri bácsinak van egy nagyon jó képe, mely jól illusztrálja ezt a szituációt. Ha valaki az asztalon áll, és valaki lent a földön áll, aki lent van, sokkal könnyebben lehúzza az asztalon állót, mint az asztalon lévő fölhúzza a lent állót. És ez így van. És aztán ne csodálkozunk, hogy milyen keresztjének vannak. És egy ilyen ember életére mondja Isten, azt mondja, akkor majd panaszkodtok, királyotok, és akkor én ide tettem barátotok, páratok, feleségetek, férjetek miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. Ebben is Isten ítélete mutatkozik meg, és Isten nem áld meg olyat, ami nem az ő tetszésére van. Sokan szeretnének áldást rá, de nem kapnak. Meg akarják magyarázni, hogy ez misszió, ez hívő, nem bajod, nem olvas igét, nem bajod, nem jár gyülekezetbe, nem imádkozik, nem az igéhez szabja az életét, mindegy, de hívő. Hát ezzel az erővel az ördögök is udvarolhatna, mert azt olvasjuk az igében, hogy az ördögök is hisznek, az is hívő. És Isten nem fog válaszolni, és Isten nem ad kijelentést, és nem adja az ő igét, és nem értik meg az ő szavát. És tudjátok, mit lehet látni? Hogy nincsen növekedés a hitben. Nincsen. Az ítélő Isten mutatkozik meg abban is, hogy hangzik az ige, de nem értik. És soha annyi prédikáció nem volt elérhető, nem volt hallgatható, mint a 20.-21. században, az internet világában. És nézzétek meg, hogy milyen erőtlen, csak a magunk egyházáról beszélek, milyen erőtlen az evangélikus egyház. Mert felhigult, mert nincsen gyökeres változás, nincsen radikális fordulat emberek életében, mert nem merik életüket teljesen odaszánni, mert nincsen engedelmesség, nincsen életszentség, nincs tisztaság, nincs teljes bűnbánat, mert nem kerülnek oda a bűnök, ahol a helye van, hanem emberek cipelik magukat. És tudjátok, nagyon nagy problémának látom, hogy emberek felépítik az életüket, egzisztenciájuk van, új autó, új tágas ház, magas fizetés, minden megvan, nincs hiány semmiben, és tudjátok, hova kerül Jézus? Mint a habatortán, vagy cseresznyeszem a torta tetején. Jézus azonban nem akar a habatortán lenni a te életedben. Ő nem akar az életedben egy plusz lenni. Ő minden akar lenni. Ő nem éri be ezt kevesebbel. Ő nem akar egy kiegészítés lenni az életedben, egy kellék, egy kitűző, amit néha leveszel, néha felveszel. Jézus urad, királyod és megváltód akar lenni. Hát gondoljatok bele, ha a feleségemet akkor venném elő, hogyha szükségem lenne rá. Mert nyilván nem is jött volna hozzám. Isten miért tenne, miért viselkedne másképpen? Ha ő ezt nem kapja meg, akkor nem lép be, akkor nem válaszol, akkor nem vállal a közösséget azzal, amit csinálsz, vagy ahogyan csinálod. Emlékszem, egyszer valaki mesélte, elnézést, ha már hallották tőlem, de nagyon ide kívánkozik szintén ez a példa, hogy egy református templomot szerettek volna felújítani, és erre adományokat kezdtek el gyűjteni. Aztán szépen gyűltek is az adományok, és összegyűlt annyi, hogy a külső homlokzati rész a templom tornyot elkezdhették felújítani. Aztán szépen haladtak is a munkálatokkal, el is készült a külső rész, és szerették volna folytatni a belső munkálatokkal, de elfogyott a pénz. Akkor egy derék presbiter testvér jött nagy lelkesedéssel, és hozott diszpellett festékeket, és mondta, hogy hát ez az ő adománya egyébként is a raklapról esett le. Ismerjük mi ezt, tudjuk, hogy milyen ez, ami a raklapról esik le. És a jó szándék vezérelt ezt a presbiter testvért. A lelkipásztor megköszönte az adományt, és azt mondta, hogy Isten házát nem fogjuk felújítani ilyen adományokkal. És amilyen lelkesen hozta, legyen olyan kedves, olyan lelkesen is vigye vissza arra a raklapra. És mi történt? A presbitert a jó szándék vezérelte, hát hogyne? Szent cél, szent adomány, vannak ilyenek. De mit mond az ige? És olyan jó, hogy az igében erre is találunk útmutatást. Figyeljetek, mit mond az ige? Habakuk próféta könyvében. Házad gyalázatára vált, amit terveztél. Önmagad ellen vétkeztél, amikor sok népet tönkretettél, mert a kő is kiáltoz a falból, és a tetőgerend a válaszol neki. És emberek hány céget tettek tönkre, meg hány magánvállalkozásokat, mert leesett a raklapról. Néhány nappal ezelőtt egy nagyon kedves barátom, aki vállalkozó, nagyon kedves barátom, aki komoly keresztjén ember, mesélt el, hogy a saját kollégája 800.000 forinttal meglopta. És kérdezem tőle, és mi kirúgtad? Azt mondja, nem rúgtam ki. Mert én az újrakezdés lehetőségét hirdettem. Mert ha én bocsánatot nyert ember vagyok, akkor én őneki is készségesen megbocsátottam. Milyen jó ezt hallani. De egyébként hány vállalkozást, meg hány embert, hány céget tesznek tönkre, amikor sok népet tönkretettél. És aztán tényleg a kő is kiáltoz a falból, mert a téglák szintén a raklapról esnek le, meg a tetőgerendák, meg a diszperzit festék, és lehetne sorolni. És ezek mind-mind kiáltoznak. És tudjátok, ez a lelkipásztor ezt nem akarta. Nem akarta, hogy ilyen adományokból szépüljön meg a templom. És tudjátok, mi a döbbenetes? Az a döbbenetes, hogy ezután a derék jószándékú presbiter annyira szívére vette a dolgot, hogy nem magába szállt volna, bűnbánatot tortott volna, hanem a lelkész ellen fordult ott a faluban is, és 3 hónap múlva kénytelen volt a lelkész a feleségével, a gyermekeivel elmenni a gyülekezetből. Ez a szomorú. És tudjátok, azon nem lesz áldás, hogy Isten hallgatni fog, Isten ítélni fog, Isten ott nem tud megbocsátani, ahol nincs bocsánat, ahol nincsen bűnbánat, nincsen összetörés, nincsen új életre vágyás. Lehet jó szándékú az ember, de jó szándékkal még senki nem jutott be a mennyek országába. Még a magyar közmondásunk is megerősíti ezt, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. A jó szándék pedig sehová nem fog vinni. Isten nagy követeket akar szolgálatba állítani, akik az ő érdekeit képviselik, akik az ő királyságának, országának üzenetét hordozzák, terjesztik és képviselik. Olyan emberekre van szükség, mint Jeremiás, aki ment, kiállt a kapuba, és elmondta az embereknek, hogy hagyják abba az életet, ahogy eddig éltek, és kezdjék Istent követni, mert Isten igazságos Isten, és nem fogja elnézni, ahogyan eddig éltetek. Hát nem féled az Isten, testvérem. Még az ige is azt mondja a zsidókhoz írott levélben, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Rettenetes dolog. Hát még akkor milyen rettenetes lesz, amikor rendezetlen életek esnek az élő Isten kezébe. Olyan emberekre van szükség, akik komolyan veszik az Isten szavát. Akik nem riadnak vissza, hogy az ítélő is kegyelmes Istenről is beszéljenek. Olvashatunk egy nagyon megrázó történetet az Ószövetségben, Jósiás király hatalomra kerülésénél, 2 királyok 22-ben, amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta ruháját. majd ezt a parancsot adta. Menjetek, kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám is az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették mindazt, ami elénk van írva. Majd ez a király látva, hogy mit okozott magának, és mit okozott a népnek Isten haragja, engedelmeskedik az Isten szavának, és mindent kiírt, ami nem tetsző Istennek. Mindent eltávolít, lerombol, feléged, bezúz, elszór, megtisztít, megöli a Baál papokat, mindennel leszámol. És emberleg ítéletet tart azokon, amelyek nem Isten rendeltetése szerint történnek. És tudjátok, esélyt sem ad, ekkor már esélyt sem ad a megbánásra, mert letelt az idő, nincs tovább. Az ítéletnek egy súlyos része, hogy már nincsen jóvátételi lehetőség. A római levélben olvashatjuk, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. És hányan vetik meg Isten jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát. És ezzel a türelemmel vissza lehet élni, és ez a türelmi idő, ez lejár. És azt olvashatjuk Jósiás munkájáról, itt a 2 Királyok 23-ban, így tette az tisztátalanná az Úr igéje szerint, amelyet az Isten embere hirdetett, az, aki ezeket a dolgokat hirdette. Ha ember ilyen ítéletet tud tartani, mint ugye Jósiás, akkor milyen lesz Isten ítélete? Milyen lesz Isten ítélete? Megdöbbentő ennek a történetnek a végén, ezt olvashatjuk, az Úr izzó nagy haragja azonban nem múlt el, mert haragra gerjedt Júda ellen azért a sok bosszantásért, amivel Manassé bosszantotta. Igen, a megtűrt bűnöknek ilyen következménye van. Ott, ahol nem számolnak le a bűnökkel, ítéletet vonnak magukra. Sok minden van még itt leírva, drága testvérek, nagyon-nagyon elment az idő, és Barbinak is mondom, hogy lapozok egy oldalt. És azt az igét szeretném ide tenni, Jeremiás könyvéből, hogy gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Tudjátok, ha mi kérjük, hogy adjon szabadulást, akkor ő meg fog szabadítani. Ha kérjük, hogy Isten adjon gyógyulást a szívünk, lelkünk nyomorúságára, fájdalmaira, akkor ő meggyógyít. Ő gyógyulást fog adni. És el lehet ma menni erről az Isten tiszteletről úgy is, ahogy az utolsó mondat befejeződik itt a Jeremiás 17. fejezetében. Nézzétek meg! Olyan döbbenetes. De ők nem hallgattak és nem figyeltek rá. Nyakasak maradtak, nem engedelmeskedtek, és nem fogadták meg az intést. És tudjátok, lehet így is hazamenni. De most itt állok előttetek az Úr szolgájaként, abban a kapuba, ahova ő állított. Mert hát ez egy kapu. Minden gyülekezet, minden templom, minden hely, ahol az Isten igéjét hirdetik, az egy kapu, amiről itt Jeremiás könyvében olvashatunk. És az Isten megtérésre hívó szavát hirdethetjük ebben a kapuban is. És engem is odaállított. És Krisztusért kérlek benneteket, hogy béküljetek meg az Istennel. És vegyétek nagyon komolyan, amit Jézus tett értetek. És ne keményítsétek meg a szíveteket. Nehogy az ítélő Isten válasz nélkül hagyjon téged, benneteket. Nehogy az ítélő Istennel találkozz, amikor már nincs megtérésre esély és lehetőség. És most még itt találkozhatsz, beszélgethetsz, megszólíthatod a kegyelmes Istent. De vigyázz, nehogy túl késő legyen, és úgy járj, ahogy az ige mondja itt, azt olvassuk, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a friss víznek forrását. És ezért hadd bátorítsalak benneteket, befejezésül, és tényleg befejezésül, Füle Lajosnak ezzel a gyönyörű szép versével, amit egyébként majd el is fogunk énekelni itt az igehirdetés végén. Siessetek, hamar lejár. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Elszáll a perc az életed, ma még, ha jössz, elérheted. Ne késd tovább, ne várj tovább, ma kérd atyád bocsánatát. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy valóban kérhetjük a te bocsánatodat. Hányszor bántottuk meg feleségünket, férjünket, gyermekeinket, szüleinket, munkatársunkat, pedagógusainkat, osztálytársunkat, gyülekezetünk tagjait. Látod, hogy hányszor bántottunk meg téged, minden bűnünkkel egy-egy szeget vertünk ott a keresztfába. És milyen jó, Urunk, hogy te kész vagy megbocsátani, hogy valóban veled újat lehet kezdeni. Így kérünk, hogy ezen a mai délelőttön is, hogyha ha valaki erre vágyik, akkor hallgass meg azt a csendes imádságot, hogy elmondhassa őszintén, ami ebben a versben is megfogalmazódik, mert érzi, hogy lejár ez az idő, hogy kegyelmed már régóta vár, és hogy ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt. Add, hogy minél többen így borulhassanak le. Amen.